hogy akkor, amikor egy konfliktust rendeztünk, megbeszéltünk egymással, és így mindenki betehette a saját részét ebbe a konfliktus rendezésbe, akkor utána általában a csapat megerősödve, vagy akár beszéltünk párokról, vagy munkatársakról, megerősödve kerülünk ki, és egymással egy ilyen mélyebb megértéssel.
Semmi sem állandó, csak a változás maga, mondta Hérakleitosz.
De mi van akkor, ha a változás hirtelen, gyors és kiszámíthatatlan?
Én Zámbó Eszter vagyok.
Én pedig Meretei Barbara, ez pedig a Nyitókör, a Growth Support podcastja.
Amiben arról beszélgetünk, hogy ebben a folytonos változásban hogyan tudunk mégis egyéni és szervezeti szinten jól lenni.
Sziasztok, ez itt a Nyitókör, a Growth Support podcastja. Én Eszter vagyok, és itt van velem Barbie is.
Sziasztok.
És a mai vendégünk Tarcali Orsolya.
Sziasztok!
Solya a Growth Support coach tréner tanácsadója, vagy tanácsadó tréner coacha, különböző sorrendekben, emellett gestalt terapeuta és mediációval foglalkozik.
És team coachinggal.
És team coachinggal, és akkor erre mondtuk azt, hogy majd a végére oda tesszük, hogy és még sorolhatnánk, de majd lehet, hogy te még hozzáteszed, hogy mik vannak még itt.
Igen.
És azt hiszem, hogy egy nagyon kompetens embert hívtunk a mai témánkhoz, ami gondolom a címből már kiderült, hogy a konfliktusok. És arra gondoltam, hogy így mennék egy nyitó kérdéssel, mielőtt Solyát, akit egyébként így fogunk majd becézni, hogy Solya, azon ne lepődjenek meg a kedves hallgatóink, hogyha azt mondom, hogy konfliktus, akkor nektek mi jut először eszetekbe erről?
Igen, és hogy nekem jut eszembe, az nyilván egy ilyen sokrétű ügy. Így az szokott az izgi lenni, hogy akkor, amikor tréningen ülünk, vagy mediációban ülünk, vagy egy coachingban ülünk, akkor akik ott jelen vannak, résztvevők, nekik mi jut eszükbe a konfliktusokról. És az a tapasztalat, hogy általában valami negatív. Hogy az valami rossz, valami kerülendő, valami nehéz. Aminek így a nehézsége nyilván ott van, de hogy összességében negatív lenne, vagy összességében rossz lenne, azzal én tudnék vitatkozni.
Akkor én most ugyan leszek az egyik tréning résztvevő, mert hogy nekem egyből egy nem is gondolat jutott eszembe, hanem egy érzés, vagy egy testérzet, egy gyomorgörcs, és azzal együtt, hogy a fejem az egyből megalkotta azokat a gondolatokat, hogy de hát ez alapvetően jó is tud lenni, és hasznos is, hasznunkra tud válni, de hogy az alapvető az ez, és szerintem ezzel sokan vagyunk, így ahogy te is mondod, Solya.
Igen.
Nekem most ez így, tehát ugye a saját terápiás témáimat eléggé súrolja a konfliktus és a konfliktus kezelés. És én is egy ilyen azonnali testérzettel tudok bekapcsolódni, ez pedig inkább a lefagyás és a hú, az én világomból ki is kell zárni a konfliktus. Egyáltalán maga a szó, amit bekapcsolt, tehát én észrevettem, hogy sokszor a kommunikációmban nem is használom ezt a szót, hanem azt mondom, hogy hát volt egy nézeteltérésünk, vagy azt mondom, hogy volt köztünk egy kis feszültség, de hogy ez a szó valahogy egy olyan csomagot dob rám, ami érdekes, hogy ennyi önismereti munka után is még mindig itt van, úgyhogy tudok kapcsolódni a résztvevőkhöz, akiket itt az elején említettél.
És akkor én lehet, hogy fel is tennék egy kérdést itt, hogy, hogy már, hogy mondtad ezt, hogy kerülöd egy kicsit ezt a szót is. Én azt vettem észre magamon, hogy már kicsit kitolódott annak határa, hogy mit nevezek mondjuk konfliktusnak, és mit nem nevezek annak. És most akkor most sajához jutott ez a kérdés eszembe, hogy honnantól kezdve tekintünk valamit konfliktusnak? Csak hogy az alapoktól induljunk.
Hát ahonnan te annak érzed.
És ha a másik nem, akkor?
Igen. A konfliktus, tehát hogy maga a szó az összecsapást vagy harcot jelent, és akkor így azt is szoktam tapasztalni, hogy így terminológiában van, amikor a konfliktus meg a konfrontációt használják együtt, akár egymás szinonimájaként, Ebben egyébként így van különbség, tehát a konfrontáció az egy ilyen szembesítés, vagy egy ilyen tudatos szembesítés, vagy egy tudatos ellenállás kezelés. De hogy így mi a konfliktus? Hát amikor így abban érzed magad, hogy így bejönnek ezek, amiket ti is mondtatok, ezek a testérzetek, vagy a gyomorgörcs, vagy a lefagyás, bekapcsol valami zsigeri reakció, ami ugye ez az üs vagy fus reakció, vagy a lefagyás, ez a harmadik, ilyen zsigeri, és ez mindannyiunkra jellemző valamelyik, vagy jellemzőbb valamelyik a háromból, és akkor, amikor ilyen konfliktuskezelés tréningen vagyunk, vagy önismereti munkában, ahogy említetted is, Eszter, hogy így te is vagy voltál részes egy ilyen folyamatnak, ezeket a zsigeri reakciókat így meg lehet dolgozni, hogy így honnan erednek, jól lenni vele, és aztán ez a jól levés, ez átfordulhat abban, hogy így lehet másképp is reagálni rá, mint ami a zsigeri. Tehát, hogy lehet egy tudatos választásod is aztán majd. Még egy dolog eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy így kerülöd a szót is, és hogy így nézeteltérés, vagy így volt egy kis feszültség közöttünk, és ez így behozott egy olyan gondolatot is, hogy így nagyon sokszor hallom azt, hogy így valaki úgy beszél magáról, vagy valakiről mondja, hogy konfliktus kerülő. És ez meg egy ilyen címkének tűnik, vagyis hát nem annak tűnik, hanem az is. És így erről pedig én úgy gondolkodom, hogy ahogy így általában a konfliktus kezelésről, hogyha így sokat beszélgetünk, akkor így az jön ki a végén, hogy tulajdonképpen mi, bárhogy kezeled, az oké, az a lényeg, hogy így adaptív legyen.
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Hogy így illeszkedjen a helyzethez. Tehát nem tudom, most mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, hogy egy konfliktus kerülőnek lenni, akkor, amikor a Tesco-ban a biztonsági őrrel van valami nézeteltérésem, és azt mondom, hogy oké, rendben, értem, és elsétálok, akkor ugye nem állok bele a konfliktusba, elmegyek onnan, konfliktus kerülő vagyok, de hogy abban a helyzetben annak teljesen van helye. És hogy így ugyanakkor meg így, hogyha azt mondom, hogy nézzük a másik végletet, hogy így mindenbe beleállok, akkor így az sem feltétlenül egy követendő működés. És így az, hogy így valaki konfliktuskerülő, vagy úgy látok valakit, hogy konfliktuskerülő, az nagyon függ attól is, hogy melyik irányból nézem. Hogyha én hajlamos vagyok belállni a konfliktusokba, akkor lehet, hogy rajtam kívül mindenki más konfliktuskerülő lesz. Úgyhogy ez a viszonyítás, vagy ilyen mérlegelés, ez így az, hogy így mit hozunk létre együtt a helyzetben, az nagyon fontos. Tehát önmagában senki se ilyen vagy olyan.
Igen, ez most így nagyon kikerekedik, hogy azokban a helyzetekben, ahol két ember érintett, egyrészt ez nagyon megszólított, amit mondtál, hogy egyáltalán nekem konfliktus, de neki lehet, hogy nem is az. Ez is egy érdekes dolog, meg az, hogy tényleg mi az a környezet, amiben történik. Azt hallom, hogy rengeteg befolyásoló tényező van, és az a fajta címkézés, hogy én most ilyen vagy olyan vagyok, az változhat a körülményektől függően.
Igen.
Vannak azért különböző modellek arra, hogyha már így a típusokról beszélünk, hogy ki hogyan kezeli a konfliktus, Thomas Kilman-féle osztályozás jutott eszembe, vagy nem tudom, modell jutott eszembe, de hogy hallom azt, ahogy te mesélsz erről, hogy ebben van talán egy ilyen nagyobb megengedés, de hogyha mégis így össze kellene szedned, akkor így hogyan tudnád ezt így csoportosítani?
Hát ugye, amit említettél, ez a Thomas Kilman-féle felosztás, ez arra vonatkozik, hogy akkor, amikor benne vagyok egy konfliktus helyzetben, akkor mi az a működés, amit előveszek, és ez helyzet meg ember függő, de hogy így beleállhatok versengő módon, amikor a saját érdekemet helyezem előtérbe, meg beleállhatok olyan, vagy belemehetek egy ilyen konfliktusba olyan módon is, hogy előtérbe helyezem a másikat, és akkor magamat sorolom hátrébb. nagyon, nagyon izgi az, hogy így meg tudom-e találni jól, hogy melyik helyzetben melyik működés fogja majd szolgálni egyrészt a kapcsolatot, másrészt meg az érdekeimet. És hogy így mi az, ami nem ütközik az értékrendemmel, meg az értékeimmel. És akkor itt jön egy ilyen másik fajta felosztás, hogy így hogyan lehet a konfliktusokat csoportosítani, vagy osztályozni, és akkor így eszerint van egy olyan nézet, ami arról szól, hogyha az értékrendünk ütközik, és úgy kerülünk egymással konfliktusba, akkor tulajdonképpen a konfliktus rendezésnek nincs is helye, vagy így nem az lesz a cél, hogy a konfliktust rendezzük, hanem az, hogy így akkor arra törekedjünk, hogy így legyen egy elfogadás, meg egy megértés a másik iránt, mert hogy nem fogjuk tudni megtéríteni. Vagy ha megpróbálkozunk vele, akkor az egy ilyen zsákutca, és lehet, hogy mélyíti az ellentétet. És hogy így minden konfliktus rendezésnek az előszobája, tulajdonképpen egy ilyen proaktív konfliktus rendezés, maga az asszertivitás, ami ugye az értő figyelem, megértés, meg az, hogy megértem a másikat, elfogadom, megértem, és hogy kommunikálom azt, hogy és nálam az én nézőpontomból meg mi a helyzet, nagyon tisztán, egyértelműen, transzparensen. És hogyha ezt megtesszük, akkor akár az is megtörténhet, hogy nem alakul ki a konfliktus.
Azért tűnik ez baromi nehéznek, mert ugye mindennapokban, mert nekem az a tapasztalatom, vagy megélésem, hogy azért sokszor olyan felszínen lévő dolgokon történik az összecsattanás, ugye nevezzük konfliktusnak adott ponton, hogy nehéz azt ott hirtelen feltérképezni, hogy itt most akár egy értékrendbeli ütközésről van szó, és nem arról van szó, hogy írtam el azt az e-mailt, vagy rakott-e olyan smiley-t a végére. És hogy nehéz, ezt akarom mondani, hogy nehéz fülön csípni, hogy miről is szól adott szituáció. Na, ezt most csak így bedobom.
Igen. És hogy ezért van az, hogy így azok a szavak, amik már így elhangzottak ma, hogy így önismeret, meg akár a mediálás, vagy a coaching, hogy így mekkora jelentősége van annak, hogy ezekben a helyzetekben hogyan megyek tovább. Hogy így megmaradok azon a felszínen, és akkor azon vitatkozunk, hogy hány fokra legyen beállítva a légkondi, vagy hogy kinyissuk az ablakot, vagy pedig megyek tovább, és akár egyedül, mert mondjuk megdolgoztam önismeretben, és voltam már egy pár folyamatban, coachingban, vagy terápiában, és tudom, hogy mik azok a trigger pontok, amiket ilyenkor így érzem, hogy megnyomódtak. Vagy kérek valakit, aki közbelépés segít, mert hogy, és ezt így, amikor mediációt tanultam, akkor hangzott el ez a mondat, és így nagyon, nagyon megtetszett ez, és nagyon szívesen viszem magam, hogy nincs piti ügy. Mert hogy minden piti ügyben, vagy minden piti ügy alatt van valami, ami nehéz, ami megérint, ami megingat.
Ezt egy példán keresztül bemutatjuk, most konkrétan, ha felhoztad ezt a mondjuk hány fokra tegyük a klímát típusú konfliktust, hogy ott például mi lehet egy mélyebb szintje annak, amiről szól egy ilyen helyzet?
Hú, hát így bármi szinte, de hogy így most, ami így eszembe jut, hogyha az van, hogy én szeretném, hogyha hűvösebb lenne, és valaki a szobában folyamatosan lekapcsolja, vagy visszaállítja melegebbre a légkondit, akkor azt így megélhetem úgy, hogy amit én szeretnék, az én igényeim, azok nem fontosak. És akkor ebből így nagyon könnyen, akár tudattalanul tovább megy az a gondolat és érzés folyam, hogy és akkor én nem vagyok fontos. És akkor ebből már egy olyan, tehát hogy aktiválódik egy olyan belső sérülés, aminek a kapcsán lehet, hogy a felszínen a légkondi beállításról megy a beszélgetés, vagy a vita, de tulajdonképpen a helyzet az, hogy szeretném, hogyha elismernéd az igényeimet.
És ezek a típusú feszültségek, akár ilyen belső vívódások, ugye ott maradnak egy-egy ilyen szituáció után, vagy ilyenkor jönnek azok a szófordulatok, vagy nem tudom, ilyen történetek, hogy hát, hogy nem sok a konfliktus a munkáján, vagy nem jövök jól ki a kollégával, vagy állandóan összetűzésbe keveredünk, salala. Csak az jutott eszembe, hogy általában hol van az a pont, ahol így a tapasztalatot szerint az emberek elkezdenek arra ránézni, hogy így fú, mi ez a sok konfliktus körülöttem, illetve hogyha így egyéni szintről tovább megyünk egy lépéssel, akkor így a munkahelyen csapatok, hogy mikor fordulnak, úgymond segítségért.
Aha, igen. Megfordítom, és először a másik irányból kezdem el, mert hogy ez amikor sok a konfliktus, az egy ilyen feltűnő jel tud lenni, és így kevésbé szoktak arra figyelni, hogy mi van akkor, amikor nincs konfliktus. És az így tűnhet úgy, hogy akkor így mennyire minden rendben van. Uh-huh. És közben meg az is egy intőjel. Úgyhogy amikor ilyen együttműködés, fejlesztés, csapatépítés témakörben gondolkodunk, vagy beszélgetünk vezetővel valami más témában, de így feltűnik az, hogy így elégedett azzal, hogy nincsenek konfliktusok, akkor így mindig így a radarjaim így elkezdenek kiélesedni, és akkor így tovább kérdezek, hogy na és akkor ez hogy néz ki, hogy így nincs konfliktus. Mert hogy az van, hogy a konfliktusok, nézeteltérések, feszültségek, szavak, amiket használtál, azok egy ilyen egészséges mértékben, és akkor nyilván itt ennek nincsen ilyen, nem lehet kimérni pontosan egy dekára, hogy mennyi az egészséges mérték, de hogy az előfordulásuk az kell ahhoz, hogy egy csapat egészségesen jól tudjon működni, hogy így be tudjanak kerülni a térbe a különböző vélemények, az eltérő nézőpontok, hogy így legyen az a környezet olyan, ami elbírja, biztonságos, ki lehet fejezni azt, hogyha valamivel nem értek egyet, vagy ha valamit másképp gondolok.
Hmm. Nekem ez egy hosszú folyamat volt, még korábban, mire így megérkezett, hogy ez egy nagyon erős jele a bizalomnak, meg az elkötelezettségnek különböző típusú kapcsolatok, mint munkahely, mint barátság, mint párkapcsolat terén, hogyha vállaljuk a konfliktusokat.
Igen. Igen, és hát akkor, amikor így benn van ez a nehéz testérzet, akár a gyomorgörcs, akár a feszülés, ha csak kimondom a konfliktus szót, akkor így kognitívan önmagában nehéz eljutni arra pontra, hogy igen, akkor most már bele fogom magam tenni a konfliktusokba, mert utána sokkal jobb lesz. Tehát, hogy ez azért egy ilyen lógrással nehezen megugorható. És hogy most így hirtelen eszembe jut egy másik modell a Lencsiuinak, ez a piramisa, aminek ugye a konfliktusok konstruktív rendezése a második szint, és hogy alatta van a bizalom. Őszintesség, bizalom, hogy ez egy ilyen alapfeltétel. Ahhoz, hogy ezek az ellentétes vélemények bekerülhessenek, és hogy így megdolgozhassa ezeket az ellentétes véleményeket, meg nézőpontokat a csapat, a csoport, és akkor egymással aztán tudjanak egy ilyen konszenzusra jutni, amit mindenki jól el tud fogadni. Lehet, hogy nem ért vele pontosan ugyanúgy mindenki egyet, de hogy elfogadhatóvá válik a csapat által az, amiben aztán megegyeznek. Úgyhogy ez egy ilyen pozitív tapasztalat szokott lenni, hogy akkor, amikor egy konfliktust rendeztünk, megbeszéltünk egymással, és így mindenki betehette a saját részét ebbe a konfliktus rendezésbe, akkor utána általában a csapat megerősödve, vagy akár beszéltünk párokról, vagy munkatársakról, megerősödve kerülünk ki, és egymással egy ilyen mélyebb megértéssel, ami aztán sokkal jobb együttműködést tud eredményezni.
Én azt tenném hozzá, hogy amikor én életemben először voltam konfliktuskezelés tréningen, akkor bár már tök sokat foglalkoztam vele, hogy akkor én hogy vagyok a konfliktussal, meg hogy adott kapcsolataimban hogyan kellene jól kezelni, stb. Vagy hát számomra megfelelően. Mégis a tréning volt az, ahol nagyon élővé vált ez, hogy jó, de hogy egyébként mi az, ami zsigerből jön, amikor nem figyelek oda, amikor belekerülök ilyen olyan érzelmi állapotba, akkor mit csinálok? Ezt sokkal nehezebb szerintem egy kivett helyzetben megbeszélni valakivel, vagy beleásni magunkat, mint sem a nagyon konkrét gyakorlásban, ami egy intenzív dolog. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlási forma tud lenni, szerintem.
Sokszor elég, és akkor így lehet, hogy ez egy ilyen megindító, vagy ilyen elindító dolog, az is lehet, hogy önmagában is elég egy akár egy kétnapos konfliktus kezelés tréning, arra, hogy rálássak arra, hogy hányféle összetevője van, én hogy legyen egy tudatosságom abban, hogy én hogy vagyok ebben benne, mi az, amire érdemesebb jobban figyelnem, lehet, hogy az igényeimet érdemesebb jobban megtanulni, kifejezni, de az is lehet, hogy így a másik meghallgatására jó, hogyha kinyitom a füleimet, meg az érzékszerveimet. És akkor ezt ilyen játékokon, gyakorlatokon keresztül csináljuk, ami azt eredményez, hogy kapcsolódik hozzá egy érzés. A megtapasztalása, és miközben megtapasztalom, lesz egy érzésem róla. És akkor ez tud rögzülni és indítani egy ilyen belső folyamatot.
Elhangzott már ilyen, hogy mediáció, amit szerintem azért tisztázzuk azt is, hogy ez micsoda. Uh-huh. Igen, és hogy akkor ki mit tud igénybe venni, amikor segítségre van szüksége.
Uh-huh. Oké, akkor így kezdem mondani, hogy mi a mediáció. Uh-huh. Békítő közbenjárásnak hívják hosszabban. És azt takarja, hogy ha vannak konfliktusban álló felek, akár személyek, akár egy személy csoporttal, vagy csoportok egymással, akkor így jön egy ember, aki így középen áll, nem tartozik, nem húz érzelmileg egyik oldalra sem, közvetít a két fél között, vagy a két szereplő között. És hogy így, amit kérdezte Barbie, hogy na és akkor így vezetőként, azért nagyon sok vezetői tréningen elő szokott az jönni, hogy így vezetőként van egy ilyen dilemma, hogy így mennyire kell bevonódni a csapatban a konfliktusokba, hogyha vannak, vagy így újra és újra előbukkannak, akkor azzal mit lehet csinálni, vagy mit érdemes csinálni, és akkor így egészen onnantól kezdve, hogy így beszéljék meg egymással, nekem ehhez semmi közöm, egészen odáig, hogy mindegyikben ott vagyok, és békítő bíraként jelen vagyok vezetőként ezekben a helyzetekben. Így mindenféle megoldást hallottam már, de hogy az biztos, hogy így szokott lenni ebben egy ilyen dilemma, vagy ilyen tisztázatlanság, hogy tulajdonképpen nekem dolgom, vagy nem dolgom, ha dolgom, akkor pontosan mi a dolgom, és hogyha tudom, hogy mi a dolgom, azt hogyan csinálom. És akkor ebben tud egy ilyen jó támpont lenni az, amikor igazából megtanítjuk a vezetőket mediálni. Vezetőket, meg HR szakembereknek szokott ez még jól jönni, akkor, amikor akár vezetők, ugye a HR-hez szoktak fordulni ilyen people management ügyekben támogatásért, segítségért, és akkor, hogyha van egy olyan HR-es a szervezetben, aki a mediációval közeli barátságban van, akkor akár ő tud lenni ez a középen álló.
És ezt hogy kell csinálni? Bocsánat, hogy szabadba vágtam.
Melyik részét hogy kell csinálni? A megtanítást, vagy a csinálást?
Igen, az, hogy én mondjuk egy vezető vagyok, akinek csapata van, és szeretném tudni, mi a dolgom ezzel, és hogyan, akkor hogyan kopogtatok be hozzád saját, hogy engem taníts meg mediálni? Mármint, hogy akkor elmegyek egy képzésre, elmegyek coachingba, mi történik olyankor?
Igen. Hát ez csoportos képzésben könnyebb szerintem, vagyis hát arra vannak ilyen jó gyakorlatok, és lehet, hogy nem úgy fogsz bekopogtatni, vagy, hogyha tudod, hogy mit jelent, akkor így kopogtatsz be, meg akár így nem tudom, milyen célzottan keresel, de így a megkeresés az inkább úgy szokott jönni, hogy így van egy rakás olyan helyzet a csapatomban, amiben így el vagyok veszve, és akkor így nem ezekkel a szavakkal szokták mondani, hanem hogy kérdőjelek vannak bennem, hogy így mi a dolgom, és hogy csináljam jól, vagy így csinálom valahogy, de így újra és újra megteremtődnek ugyanazok a helyzetek, úgyhogy akkor gyanús, hogy ezt így nem pipálhatjuk ki. És akkor igen, akkor ezt egy tréning keretében meg lehet tanulni. Van konkrét forgatókönyve, tehát hogy ez egy ilyen biztonságos keretet is ad, hogy milyen lépéseken keresztül érdemes ezt véghez vinni, és akkor a tréningen ezt gyakoroljuk ugyanúgy, mint egyéb készségfejlesztésekben, mint akár egy, nem tudom, egy prezentációtechnika tréningen az előadást videófelvétellel, itt meg azt gyakoroljuk, hogy hogyan tudsz benne lenni egy olyan helyzetben, ahol két konfliktusos fél vagy szereplő egymással összecsattan, vagy akár csak a feszültséget lehet érzékelni a csapatban, és így azt is lehet segíteni, hogy akkor ez hogyan tud felszínre jönni, és hogyan tud ennek megoldása lenni.
És mi az a pont, amikor te, mint harmadik fél lépsz be? Tudsz erre mondani pár példát?
Ez a behívás, tehát, hogy általában behívnak, és akkor, amikor az elhatározás megvan a szereplők irányából, hogy ezt szeretnék megoldani. És ez fontos, hogy ez meglegyen, hogy így legyen egy ilyen szándék arra, hogy ez a konfliktus, ez megnyugtatóan rendeződhessen, és ebben van egy ilyen egyetértés. Ez egyébként így szokott olyan lenni, hogy így ez az egyik félben megteremtődik, vagy megszületik a másikban, meg kevésbé. És akkor így pont ezért van az, hogy a mediációban először külön-külön beszélgetünk a szereplőkkel, hogy így ezt így feltárjuk, hogy ki hol tart ebben a folyamatban, kinek milyen elköteleződése van, kinek mekkora a rugalmassága vagy mozgástere, meg itt akkor lehetőség van arra is, hogy az érzelmi terheltségnek a feszültsége az ki tudjon csatornázódni, és akkor, amikor aztán utána már így mindannyian ott tudunk jelen lenni egy térben, egy időben, akkor ezek az ilyen érzelmi feszültségek nagy része az már így kiment a rendszerből.
De akkor van arra példa, hogy vezetőként felismerem azt, hogy ez valamiért már nem az én mediációs kompetenciáimba tartozik, és érdemesen behívni valakit.
Igen. Igen, hát ez a gyakorlat így a bírósági környezetben jobban elterjedt,
uh-huh.
onnan ismerősebb, főleg azóta, amióta így szabály is lett, hogy legyen egy kísérlet, minimum egy kísérlet arra, hogy peren kívül, és akkor, hogyha szükséges, akkor mediátor behívásával állapodjanak meg, egyébként ez nagyon jól működik, de hogy a mindennapokban ez úgy tűnik, hogy így kevésbé ment át. Tehát azt is tapasztalom, hogy például a mediálás szó maga az nem szokott ismerős lenni. Ha igen, akkor így rögtön a bírósági eljárások, vagy ilyen, igen, azok ugranak be először. Pedig ez így egy ilyen kiaknázatlan terep szerintem, akkor, amikor tanultam, akkor a ott abban a csapatban beszélgettünk arról, hogy így mennyire fontos lenne ezt ilyen alapkészség szinten megtanítani mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, és akkor így nyilván így eszembe jut a, nem tudom én, akár ilyen iskolai közeg, tanárok, óvónők, de mondjuk a jegyellenőr a buszon, vagy a menzán a pénztáros. Tehát, hogy így egy ilyen alapszinten ezzel mennyire jó lenne, hogyha mindenkinek a tarsonyában lenne, és akkor sokkal megnyugtatóbb lenne, vagy nem tudom, jobb lenne a világ, igen.
Arra mondasz egy eszenciát, hogy miért? Hogy mi az, ami ilyen, ilyen varázserővel működik a konfliktus rendezésben?
Hát így pont azért, hogy így rögtön na, tehát, hogy ez egy kicsit úgy működik valahogy, így az a kép jut eszembe, hogy így lehet úszni ilyen kutyaúszással, igyekezve, hogy a víz fölött tartsam.
Sok energiával.
Sok energiával, és viszonylag rövid távot megtéve jó a kifáradva. És lehet azt is csinálni, hogy megtanulok egy jó technikát, amivel elég biztonságosan át tudok jutni a másik partra, anélkül, hogy közben az energiám arra megy el, hogy életben maradjak.
Nekem még egyébként a mediáció kapcsán egy dolog jutott eszembe, hogy, és egy több, de hogy egyet hozok, hogy többször hallottam már körülöttem azt a, hát én félelemnek fordítottam le, de legyen ez bármi, hogy azt a kételyt, vagy dilemmát, hogy de hát, hogy ez hogy fordulhat elő, hogy egy mediátor ténylegesen pártatlan. Uh-huh. Hát, mivel, hogy ember, biztos, hogy nem, és akkor onnantól kezdve, mert én nem is akarok menni, mert értelme sincsen, mert úgyis valamelyik irányba hajlik mindig az embereknek a mérlege, vagy nem tudom, milyen jó kifejezés.
Uh-huh. Igen. Igen, és hát egyrészt igen, és hogy ez is egy olyan ügy, hogy mint amit a coachingban is szoktunk emlegetni, meg a tréningben, meg minden ilyen terepen nagyon fontos az, hogy és aki csinálja, az mennyire van tisztában magával, mennyire dolgozta meg magát, hogyan van azzal, hogy önreflexióval, hogy így akkor, amikor lehet, hogy önkéntelenül valaki majd szimpatikusabb lesz az egyik, hogy azzal utána akkor mit tud csinálni. És hát ezért van a szupervízió, tehát hogy a mediációban is fontos a szupervízió, mint hogy a coachingban, meg a tréningben is, hogy akkor, amikor ott azt érzem, hogy nem tudok pártatlan lenni mediátorként, akkor utána azt elvigyem egy olyan fórumban, ahol tudok vele dolgozni. De hogy így ugye ott kezdődik az úgy, hogy észreveszem. Mm. És hogy szereplőként pedig, tehát hogyha azt mondom, hogy én mediációba megyek résztvevőként, és tapasztalom azt, hogy vagy van egy ilyen hiedelmem, hogy akkor a mediátor majd részre hajló lesz, akkor azt meg így érdemes bevinni a rendszerbe. Hogyha a mediátor erre figyel, nem csak arra, amit mondanak, hanem arra is, hogy ahogy mondják, ugye a viszonyrendszerben, akkor erre így vissza lehet reflektálni, hogy mi a konfliktusban álló a szereplőknek az érzékelése az ő munkájáról. És akkor ez is egy szuper terep arra, hogy minél mélyebben meg lehessen dolgozni ezt a helyzetet.
Mert egyébként tök sokszor a kerülfordulat az is, hogy ezt a fajta igazságtalanságot megéri más helyzetben is, és akkor ide lehet nézni akár. Most arra gondolok, hogy ez lehet egy diagnózisa egy másik fajta konfliktus.
Persze. Hát igen, és hogy így az ugrott be nekem is erről, csak így nem akartam ennyire mély szakmaiba vinni, hogy így simán lehet, hogy ez egy projekciója, és a valóság meg nem ezt mutatja, hanem így ő általában azt megélte egyszer, vagy többször valamikor, hogy így nem bántak vele pártatlanul, vagy igazságtalanok voltak vele, és akkor így azt ugye hajlamos ezt a csomagot magával vinni egyéb helyzetekbe is. És akkor nyilván egy mediációban azért ez egy elég jó terep, hogy megjelenjen.
Nekem az jutott meg eszembe, hogy ugye egy konfliktus során szeretnénk megoldani úgy egy helyzetet, hogy a magam részére, hogy a szükségleteim kielégüljenek, és akkor a másik is szeretné ezt ugyanezt, és ugye a mediációban felismerjük, hogy ez kettőnknek nem fog menni, ez a rendezés, és akkor behívunk valakit. És mondtad még itt a beszélgetés elején, hogy előfordul olyan is, hogy egész egyszerűen zsákutca. Hogy mondanál még erről esetleg egy példát, hogy így mediációban is előfordul az, hogy te így felfedezheted, hogy ez egy zsákutca, amit ők megoldásnak gondolnak?
Hát, hogyha ők megoldásnak gondolják, és jól vannak vele, akkor, hogy én kívülről mit gondolok, az abszolút irreleváns, és hogy én nekem az a dolgom, hogy azzal legyek jól, amit ők kitaláltak. És hogyha ők mind a ketten jól vannak vele, akkor én is jól leszek.
Tisztosan.
Az szokott lenni, hogy így mediációval kapcsolatosan az az elvárás, hogy majd jussunk valamire. Tehát, hogy legyen egy készfogás a végén.
Uh-huh.
Vagy legyen egy összeborulás a végén, és akkor elégedettek vagyunk, és azt tekintjük sikeresnek. És közben pedig az a mediáció is sikeres, amikor annyi történik, hogy így tudnak egymással beszélgetni, és tudnak egymáshoz szólni.
Uh-huh. De alapvetően ők határozzák meg ezt a célt? Vagy ezt most csak így általában mondod a sikerességéről?
Általában ők határozzák meg a célt, és akkor egy mediátornak meg dolga, hogy így belülje azt, hogy ez a cél ez mennyire reális, vagy hány lépésen keresztül elérhető akár.
Uh-huh.
Így ezt az összeborulást meg készfogást, ezt így arra mondom, hogy így akkor, amikor így azt mondom, hogy mediáció, és hogy így mi a sikerkritérium, akkor általában azért szokott ez jönni.
Uh-huh.
Van egy ilyen kép, hogy örül mindenki mindenkinek. De hogy ez nem feltétlenül egy ilyen hollywoodi jelenet a végén, és hogy annak is örülünk, és azt is sokszor hatalmas sikerként lehet elkönyvelni, hogy így lehet, hogy már nem kell figyelni arra, hogy ki melyik ajtón melyik időpontban jön be, mert képesek egymással találkozni a folyosón,
uh-huh.
és beszélgetni. Egymással. És akkor így a mediációban az is megtanulható, hogy beszélgessünk úgy, amikor lehet, hogy egyébként nagyon kevés közös pontunk van, de valami miatt fontos, hogy így tudjunk egymással dialógusban maradni. Például azért, mert nem tudom én, van egy közös gyerek, akinek a felügyeletét együtt kell megoldanunk.
Uh-huh.
Van egy kicsit más jellegű kérdésem, de nagyon motoszkál bennem konfliktus téma elejétől kezdve, hogy elég gyakran hallom azt barátoktól, ügyfelektől, stb., hogy ott van a csapatom, és most nem vezetőként, de akár lehet, hogy vezetőként is, de hogy tök mindegy. És a csapatomban kipróbáltam, és megpróbálom bevinni a konfliktust, vagyis hát, hogy kiállni azért, vagy beleállni azokba a helyzetekbe, amiket konfliktusnak látok, vagy nehéz szituációnak. És hogy, de hogy rosszabb lett, mint volt.
Uh-huh.
És akkor úgy, az a maga a kérdésem, ami felmerül, és itt van velem, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a konfliktusnak a kezelési módjai, hogy ki mikor áll bele, hogyan áll bele, hogy ez egy alapvetően hasznos dolog, stb., és hogy egy vezető is hogyan tud benne lenni jól, stb., de hogy most, mint segítő szakemberhez teszem fel a kérdést, hogy mi arra lehetséges megoldások, mik azok a lehetséges megoldások arra a szituációra, amikor egy csapatban tegyük fel, vagy azért, mert nincs meg az a bizalom, vagy bármi olyan diszfunkcionálása van a csapatnak, ami miatt nem tudja egyedül az úgy értem, hogy magában uh-huh. megoldani ezt a helyzetet, akkor hogy mennek? Hogy lehet tőled mondjuk, vagy a grótól? Vagy szóval, hogy szakembertől segítséget kérni?
Igen. Hú, ez így nagyon, nagyon megszólított ez a kérdés, amikor így azt mondtad, hogy és akkor így van egy olyan szakasz, amikor rosszabb lesz, mint volt. És ez jellemzően egyrészt a mediációban is, másrészt meg akkor, amikor ilyen együttműködés témakörben, például team coaching módszertannal dolgozunk csapatokkal, akkor ez a pont, ez így bejósolhatóan és szinte elkerülhetetlenül bekövetkezik, hogy van az a megélés, hogy most rosszabb, mint volt. Minek kezdtünk egyáltalán bele, most rosszabb, mint volt. És hogyha ez a megélés van, és ez a pont elkövetkezik, akkor így tudom, hogy egy kicsit ilyen oximoronnak hat, de az a helyzet, hogy akkor jó helyen vagyunk, hogy akkor elkezdtünk valami olyasmit feltárni, ami mindig is ott volt, csak most rá tudunk nézni. Vagy így kibugyoghat. És akkor van az, és akkor ezért nagyon fontos az, hogy így hogy szerződünk a vezetővel, a vezető hogy szerződik a csapatával, hogy van előkészítve ez az egész folyamat, hogy így akkor, amikor ez az érzés eljön, hogy rosszabb, mint volt, akkor legyen ereje és legyen bizalma, akár a külső tanácsadóval, trénerrel, teamcoach-sal tovább menni, és ott nem elengedni, és nem abba hagyni. Mert ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen félkész ebédet ott hagyni. Félig megfőtt, megkóstolom, nem jó, kiköpöm, ott hagyom, és elmegyek, és a többet nem fog gulyásleves tenni, mert az nem ízlett, pedig csak nem volt kész. Szóval ott van a kulcs, hogy így hogyan, és hogyha a csapatban ez a bizalom kérdés ott van, akkor így különösen erősen figyelek arra, hogy külső szakemberként, tanácsadóként hogyan építem fel ezt a bizalmi viszonyt a vezetővel, meg a csapattal, minimum azokkal a véleményvezérekkel, akik után aztán a csapat többi tagja menni fog, hogy így nekik legyen elég erejük ilyenkor tovább jönni a folyamatban, és bízni abban, hogy ebből megerősödve ki tudnak jönni együtt.
Ahogy beszélsz, Soja, már az elmúlt 40 percben, azzal, ahogy indultunk, ezzel a gyomros és lefagyás és hasonló testérzetekkel, amit konfliktus kapcsán szoktunk érezni, és ahogy te beszélsz, most ami a leginkább erős szó, ami megjelenik bennem, az a biztonság, ami ennek a másik oldalán meg tud jelenni egy segítő által.
Igen, ehhez nagyon tudok kapcsolódni. Egy ilyen puha szőnyeg, amire rá lehet lépni együtt.
Igen, így nagyon érzem, ilyen szívtáji melegségem van most, ahogy így erről beszéltek. Így érzem a melkasomban, ahogy így átmelegszik, hogy így valóban ez a biztonságérzet mennyire fontos, és az a szerep, amiben ilyenkor külső szakemberként, segítő szakemberként vagyunk, hogy így ott lenni, és valamikor csak annyi a dolgunk, hogy ott legyünk, jelen legyek akkor, amikor az ott zajlik, és ami zajlik, az azoknak, akik benne vannak, nehéz, és hogy én ott vagyok, és tartom ezt a nehézséget. És aztán utána meg így erősebben, vagy kevésbé erősen, de hogy jön egy, vagy egy ilyen katartikus érzés, hogy így túl vagyunk rajta, és igazából mennyire közösek az alapjaink, és hogy ott találunk olyan kapcsolódást, ami meg így nagyon erős tud lenni. Vagy a megkönnyebbülés érzése jön, de hogy így mindenképpen egy olyan érzés, ami után így, hát így jó érzés, így nagyot sóhajtani, így kifújni jól a levegőt.
És mint amit az előbb csináltunk, mint annyian.
Igen, igen. És azt mondani, hogy hát ez egy ilyen emberes munka volt, és jó dolgoztunk, és jó lett a vége.
Hát azt hiszem, hogy ennél szebb zászlót nem is mondhattál volna. Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk is beszélgetni erről. Szerintem a podcast leírásban lesz majd egy-két link, ahol még tovább így olvashattok a témákkal, mert elég sok témával kapcsolatban. Köszi is, hogy itt voltál, és köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!